Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei édesatyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így ülve maradva imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy eljöhettünk ma este is hozzád. És köszönjük neked mindazt a sok ajándékot, amit adtál mi nekünk a mi életünkben, magát az életet is, meg a családot, meg azt, hogy láthatunk és hallhatunk, és láthatjuk este a csillagokat, és tavasszal a rügyező fákat, és ősszel az érő gyümölcsöket, és a gyermekeink és unokáink szeme ragyogását. De legfőképpen köszönjük neked a legnagyobb ajándékot, a mi Urunk Jézus Krisztusunkat, akit elküldtél hozzánk, hogy megtisztuljon a szívünk, és igazán látni tudjunk, és igazán szeretni tudjunk. Köszönjük, hogy úgy énekelhetünk ma este is, hogy jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom, Urunk Jézusunk. Te látod, hogy mi van ebben a megnyitott szívben. Mennyi vágyakozás, és mennyi tévedés, és mennyi könny, és mennyi mosoly, és mennyi bizonytalanság, és mennyi boldog bizonyosság. Te látod, mennyi minden tud kavarogni egy kicsi emberi szívbe. Milyen nagy fájdalmak, és milyen nagy vágyakozások. Segíts, hogy tudjuk megnyitni előtted a szívünket. Köszönjük, hogy elhoztad hozzánk a legnagyobb ajándékot, a mennyei szeretetet és gyógyító békét, és a bocsánatot. Segíts meg, hogy ebben a bocsánatban érezzük, hogy velünk vagy most is, és átölelsz bennünket. Köszönjük neked, hogy lehet hozzád kiáltani, és nem csak elmenni lehet tőled, hanem visszajönni is lehet te hozzád. Áld meg a mi visszajövetelünket, hallgass meg a mi imádságunkat, és fogadd el a mi hálánk szavát a te örök kegyelmedből. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely által ebben az órában keresi a mi mennyei édesatyánk a mi szívünket, írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 11-től 24-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek igéje a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 11-től 24-ig terjedő verseiben miképpen van megírva, felolvasom, kérlek, hallgassátok meg figyelemmel. Az ige első része a tegnapi, csak azért olvasom ismét, hogy kapcsolódjunk bele a példázatba. Mondta pedig, egy embernek vala két fia, és mond az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták köztük a vagyon. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözik, és ott eltékoz rá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem áld vala néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És fölkelvén elmén az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. És mondta neki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hívattassa. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira, és előhozván a hízott túlkot vágjátok le, és együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni. Eddig tart az alapige. Kedves testvéreim, tegnap a tékozló fiú példázatának az első részéről volt szó, amikor elment hazúról, és eltékozolta mindenét. És beszegődött disznópásztornak az idegen vidék idegen urához. Most a 16. verssel folytatódik a történet, és kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem áld vala néki. Én azt hiszem, hogy a tékozló fiú történetében nem az a mély pont, hogy senki sem adott a disznók moslékjából. Mert ez is egy mély pont volt, biztos, és az is egy mély pont volt, amikor elszegődött disznópásztornak, és az is egy mély pont, amikor már ott van, és éhen hal, és nem adnak neki a moslékból sem, de mégsem ez igazán a mély pont. A mély pont az, amikor kívánta vala megtölteni az ő gyomrát a disznók moslékjával. Amikor már a moslékot kívánta, amikor már megváltozott benne valami, és már nem az atya asztalát kívánta, már nem a régi elfelejtett ételeket kívánta, már nem a régi megterített asztalt kívánta, a vájút kívánta, a moslékot kívánta. Ez volt a legmélyebb pont. Egy ember életében is ez a legmélyebb pont. Amikor már elfelejti egy alkoholista, hogy is élt azelőtt, és már csak az alkoholt kívánja. Amikor elfelejti egy nemzet, hogy milyen méltósága volt, és már a beszédében is csak a moslékot kívánja. Múltkor elmentem egy iskola ajtója előtt, és kijöttek a gyermekek, fiúk és lányok közösen, és olyan ocsmányul beszéltek és kiabáltak egymásnak, hogy összeszorult a szívem. Hát már a beszédben is csak a moslékot kívánja ez a nemzet, és a politikában is csak a moslékot kívánja, és a gazdasági életben is csak a moslékot kívánja. Ez a legmélyebb pont egy ember életében, egy család életében, egy nemzet életében, amikor már elveszti a régi ízeket. Amikor már nem is emlékszik rá, hogy mit lehetne még enni, mivel lehetne még táplálkozni. Amikor mindenből ez árad szinte, persze tisztelet a kivételnek, de mindenből ez árad sokszor, tévéből és mindenből. A moslék árad, és azt kívánják, mert hiszen az hoz pénzt. Ez azt jelenti, hogy azt kívánják. Ez a mélypont. A tékozló fiú akkor tért meg, amikor Isten elvette tőle kegyelmesen még a moslékot is, mikor azt se kapott már. És lehet, hogy ez a mi nemzetünk is akkor fog megtérni, amikor már moslékot se fog kapni. Amikor már, amit kíván, még azt se fogja megkapni. Talán akkor egyszer eszébe fog jutni egy régi terített asztal. Mert Isten kegyelme az, amikor amikor mindent elvesz, amikor elveszi végül még a moslékot is, hogy ébredjen fel bennünk valami régi vágy a terített asztal után. És eszünkbe jusson, hogy nem csak moslék van, és nem csak hamisan szerzett pénz van, van becsülettel szerzett vagyon is, és nem csak eladott lélek van, van megvásárolhatatlan lélek is, és nem csak szolgalelkű hajlongás van, hanem van egyenes gerinc is, hogy van egy másik élet is Isten közelében. Amikor a moslékból sem kapott, akkor aztán magába szállt. Olyan szép kifejezés ez, hogy magába szállt. A lélektan ugye azt mondja, hogy van bennünk egy tudatalatti. A tudatos réteg az egész kicsi, olyan, mint a jéghegyből a csúcs, ami kilátszik, de a tudatalatti, a hatalmas, nagy, valahogy egy nagy pincéhez lehet hasonlítani, mert minden film, amit megnézünk, minden beszéd, amiről beszélgetünk, minden, ami velünk történik, átmegy a tudaton, és lemegy a tudatalattiba. Ott van raktározva, és elfelejtve sokszor csak, néha aztán életünk egy-egy pontján feljön a tudatba. És akkor eszünkbe jut. Annyi minden van ebben a nagy pincében. Annyi minden. Ott van egy régi, kedves arc, aki már lehet, hogy régen elporlatt a temetőbe. Aki imádkozott érted. És ott vannak drága mosolyok, és ott vannak keserű sírások, és ott van gyermekkorod régi imádsága, és ott van egy régi meleg szeretet, simogató jóság, keserű csalódások, annyi minden van ebben a hatalmas pincében. És ott van valahol sokak lelkébe elfelejtve, meggyalázva, rá dobálva mindenféle szemét. Ott van egy régi, drága, kedves arc, egy igazi élet, egy mosolygós, bátor élet, aminek szánt bennünket Isten, és amit eltemettünk, és elfelejtettünk. A tékozló fiú magába szállt, mint egy liften lemerült ebbe a nagy pincébe, amit úgy hívnak, hogy múlt meg emlékezés. És ott meglátta az édesapja otthonát. És megérezte az édesapja szeretetét. És meglátta a régi, terített asztalt. Mert eddig olyan volt az élete, mint amilyen a mi életünk, és hogy úgy habzsoljuk az életet, és annyi külső dolog van, ami leköt bennünket, és mindent úgy beledobálunk, mint egy kukába, a tudatalattinkba, a lelkünkbe, és lecsapjuk a kuka fedelét, és nem is törődünk vele, de Isten egyszer elhozza az életünkben azt a pillanatot, amikor ki kell nyitni a kukát. És amikor le kell menni a pincébe. És szembe kell nézzünk önmagunkkal, és meg kell találjunk drága régi emlékeket, és üzeneteket, és mosolyokat, és vigasztalásokat, és csalódásokat, és bánatokat, és ígéreteket, amikor szembe kell nézzünk saját magunkkal, magába száll. Kell egy kis csend ahhoz, hogy magunkba szálljunk. Nálunk Erdélyben minden Isten tiszteleten a nagy imádság után csend van, és akkor mindenki a mi atyánk előtt magában imádkozik. Nálatok ezt az orgonajáték ideje helyettesíti. Jó magunkba szállni. És bejárni régi utakat. Tanácsot kérni régi szeretteink szívétől, emlékétől, S valahol a mélyben ott van Jézus, és amit róla hallottunk, jó megtalálni őt. Magába szállt, és akkor azt mondta, az én atyámnak házában az utolsó béres is bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Mert úgy van, hogy az mennyei atya házában az utolsó béres is bővölködik kenyérben. Amikor még a diktatúr idején jó Marosvásárhelyi Gecs utcában megválasztottak lelkipásztornak, akkor először vittem úrvacsorát egy öreg asszonyhoz, aki a Hidegvölgyben, az a cigányoknak a negyede volt, fent a domboldalon, tele piszokkal, meg mindenféle gyanús patakocskákkal, és egymásra zsúfolt házokkal, meg kunyhókkal, és ott lakott egy öreg asszony, aki 15 éve már béna volt. Csak úgy vonszolni tudta magát. Utolsó béres volt. De amikor beléptünk abba a kicsi kunyhóba, olyan ragyogó tisztaság volt, és szinte ragyogott a Bibliája is, és amikor úrvacsorát vittünk neki, és mi lelkipásztorok elmondtuk az úrvacsori imádságot, akkor ő imádkozott hangosan, és megköszönte Istennek az úrvacsorát, és imádkozott érettünk, és az egyházunkért, és a nemzetünkért. Valami csodálatos, szép, fehér sziget volt egy fekete hegy oldalon. Bűvölködött a kenyérben. Valami csodálatos mennyei kenyérben bűvölködött. Amikor először mentem hozzá, azt hittem, hogy én kell vigasztaljam, és ugyan így jártam egy béna asszonynal később a gógáni gyülekezetben, hogy azt hittem, hogy én kell vigasztaljam, és megszégyenülten jöttem el tőle, mert ő adott erőt nekem. Bűvölködött a kenyérbe. Egyszerű, tudatlan falusi emberek, és lehet, hogy négy elemie volt, vagy annyi sem is, bűvölködött valami csodálatos mennyei kenyérben, és közben mellette éhen halt meg az egyetemet végzetteknek a lelke, de ő bűvölködött a kenyérbe. Valahogy ezt tapasztalta meg, erre emlékezett a példázatbeli fiú, és azt mondta, én pedig éhen halok meg. Úgy szembenézett magával, hogy én is ott voltam, nem is béres voltam, gyermek voltam, fiú voltam, örökös voltam. Mi voltam, és mivé lettem? Jó szembenézni magunkkal, testvéreim. Egyszer Valakinek az volt a problémája, hogy mi is a pokol lényege. És érdeklődött ezért, meg azért innen, meg onnan, és azért nem kapott egy megnyugtató választ, meg mi is az a tűz, ami ott ég, és egyszer azt álmodta, hogy meghalt, és lekerült a pokolba, egy angyal kísérte. És megjárták a pokol borzalmait, és megmutatta nekik az angyal, és vitte a mennyország felé, hogy azt is megmutassa. És ott szembe jött vele egy ragyogó, fenséges alak, akiből áradt az erő, a nyugalom, a boldogság, a békesség. Szinte jött, hogy letérdeljen előtt, és megkérdezte, hogy ki vagy te? És kérdezte az angyalt, hogy kicsoda ez a csodálatos alak. És azt mondta az angyal neki, ez az, aki te lettél volna, ha Jézusra hallgatsz. Ez a pokol. Tudni, hogy mivé lehettem volna, és mivé lettem. Mivé lehetett volna ez a Magyarország is? Mivé lehetett volna ez a magyar nemzet is, és mivé lett ez a pokol. Ezt elgondolni, ezt elsiratni, hogy mivé lehettünk volna, és mik is voltunk valamikor, és mivé lettünk. Amikor szembenézett ezzel a tékozló fiú, akkor azt mondta magában, fölkelvén, elmegyek az én atyámhoz, mert van nekem még egy atyám. Megtagadtam, eljöttem tőle, elfelejtettem, de hát, ha még visszafogad, visszamegyek az én atyámhoz. Tudjátok, milyen nagy dolog ez, testvéreim, hogy vissza lehet menni, hogy alkoholizmusból is, meg kábítószerezésből is vissza lehet menni. És vannak, akik visszamentek már, vannak, akik azt mondták, hogy szembenéztek önmagukkal, és azt mondták, hát így éhen halok meg, visszamegyek. Meg lehet fordulni, meg lehet térni, más szóval kifejezve, visszamegyek az én atyámhoz, mert eddig elfelé jöttem, és most megfordulok, és visszamegyek, mert mi az, hogy megtérni, az székelyek mondják, hogy megy egy úton, aztán megtér, az azt jelenti, hogy eszébe jut, hogy rossz úton megy, és visszafordul, és az ellenkező irányba kezd jönni. Meg lehet fordulni. Vissza lehet térni. Milyen nagy dolog, egy családnak is vissza lehet térni. Egy elrontott családi életből is vissza lehet térni, persze nem olyan könnyű, de vissza lehet térni. Egy nemzetnek is vissza lehet térni. Ez a mi egyetlen reménységünk, hogy egy nemzetnek is vissza lehet térni. És mondta a tékozló fiú, hogy elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom neki, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És megfogalmazta magában, de nem csak megfogalmazta, hanem felkelt, és elindult. Mert ez az életünk titka, hogy nem csak fogalmazgatni kell magunkban, fel kell kelni, és el kell indulni. Egyszer azt kérdezték egy híres világutazótól, aki nagyon szegény körülmények között élte a gyermekkorát, hogy tudta beutazni az egész világot. És azt mondta úgy, hogy elindultam. Ez a titka. A hit életünkben is, a föld életünknek is ez a titka. El kell indulni. És a többit rá kell bízni az Úristen, és imádkozni kell érte. Mert valahol van egy atya, aki most is szeret bennünket, így is szeret bennünket, megsiratva is szeret bennünket, messze menve is szeret bennünket. És el lehet indulni felé. Felkelt a tékozló fiú, és elindult. És azt olvassuk, hogy elment az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya. Vajon miért, hogy látta meg az atya, mikor még távol volt? Én azt gondolom, azért látta meg, mert az atya figyelte az utat. Lehet, hogy sokszor felment arra a lapos izraeli háztetőre, és figyelte az utat, amin egyszer elment visszatekintés nélkül a gyermek, és várta, hogy majd egyszer ezen az úton visszajön. Megfogyva, összetörve, piszkosan, nyomorultan, de majd meg lehet mosdatni, fel lehet öltöztetni. Egyszer majd visszajön. Várta az atya. Magyarországot is várja az Isten. Lehet az unokádat is várja. Lehet a társadat is várja. Én nem ismerem a helyzetedet. de vár bennünket Isten. És haza lehet hozzá menni. Olvastam, hogy egyszer egy volt nem csak tékozló fiú, hanem tékozló leány is. Volt egy szegény asszony, élt a falu szélén, ugye az erdő felé, az utolsó házba, és volt neki egy lánya, a lány megunta már, hogy mindig az anyjával legyen, meg templomba járjon, meg becsületes falusi életet éljen. Hát elment hazudul, ott hagyta az anyját, nem törődött vele, beteg, nem beteg, elment városra, aztán elzüllött, és eltelt vagy 4 esztendő, és akkor egyszer ő is beteg lett, és ő is magába szállt, és gondolta, mégis, hát ha él még az anyám, hazamegyek hozzá. És este érkezett. Késő volt már, és ott a falu legszélső házába égett a petróleum lámpa, és amikor benyitott, látta, hogy meg van terítve az asztal, és 2 tányér van az asztalon. És mondta az édesanyja, ülj le és egyél. Mondta, honnan tudtad, hogy jövök? Hogy megterítetted az asztalt számomra is. Honnan tudtad, hogy most érkezem? És mondta az anyja, mindig tudtam, hogy érkezel. És 4 éve minden alkalommal megterítettem neked is az asztalt. Mert tudtam, hogy egyszer megjössz. Nekünk is megvan terítve az asztal. Meg volt terítve akkor is, amikor messze voltunk tőle is. Meg van terítve a gyermekünknek is, és az unokánknak is, és a nemzetünknek is. Ki tudja, hány éve már meg van terítve az asztal. És ezt be kell nyissunk az ajtón. A fiú is megérkezett, és az édesapja elébe futott, és megölelte, és a fiú elmondta az előre megfogalmazott gondolatokat, de nem tudta úgy elmondani, hogy megfogalmazta, mert azért soha se sikerül úgy, ahogy megfogalmazok. Valami csonkaság mindig van benne. Elmondta, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. De már azt nem tudta elmondani, hogy tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Vagy elfelejtette, vagy azért, mert már átölelte az édesapja. Rembrandtnak van egy nagyon szép festménye erről, a tékozló fiú hazatéréséről. Ugye hátulról látszik a fiú, ahogy térdepel az apja előtt, és az apja úgy öleli át, hogy betakarja ruháját, és a saját köpenyével magához öleli, és a fiúnak csak a talpa látszik, szinte megnagyítva. A talpa, ami tele van sepphellyel, forradással, gennyes fakadásokkal, mert Rembrandt ráfestette arra a tékozló fiú talpára az ő saját egész életét. És lehet a miénket is. Én nem ismerem a talpadat, a szívedet, a sepphelyeidet, a forradásokat, a régi fájdalmak emlékét, a gennyes fakadásokat. Mindenki csak a sajátját ismeri. De tudom, hogy átölel bennünket az Atya. És azt mondja, mint akkor régen mondta ebben a példázatban a szolgáknak, hogy hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és egyszerre felöltöztették a gyermekét, mert Isten felöltöztet. Csodálatos ruhákat ad nekünk. Szóval a lelkünket beborítja a bocsánat ruhájába. Aztán gyűrűt húz az ujjunkról, hogy ismét örökösök vagyunk. Részesek vagyunk az Anya Szent Egyház minden örömében, az ige minden áldásában, az örök élet minden ígéretében és bizonyosságában, hogy részesek vagyunk, és sarut húz a lábunkra. Hogy ne legyen rajta több sepphely, több forradás, több gennyes fakadás, hogy nehogy vérmérgezést kapjunk már végül is. Sarut húz a lábunkra, hogy könnyen is, boldogan tudjunk menni. Minden tövises úton, és majd egyszer az utolsó úton is boldogan tudjunk menni. És azt mondta, és vágjátok le a hízott tulkot, és örüljünk, és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Csodálatos ünnep lehetett. A hízott tulok élete volt az ára. Nekünk is van egy, mindig van egy örökké tartó, csodálatos ünnepünk, egy csodálatos visszafogadó vendégségünk. Nem a hízott tulok élete az ára. Isten egyszülött fia élete az ára. A nagypénteki kereszt és szenvedés és nagycsütörtöki vércsepp hullató imádkozás az ára. Ennek a csodálatos vendégségnek és minden estének, amikor együtt lehetünk, és minden Isten tiszteletnek, amikor átjárja a lelkünket Krisztus bocsánata és ereje, és minden úrvacsora vételnek, amikor megerősödünk, és majd annak az utolsó órának, amikor végleg hazamegyünk, Krisztus élete az ára. Ennek a csodálatos nagy vendégségnek, a bocsánatnak s az Isten szeretetének. Én hiszem, hogy egyszer úgy lesz, hogy megérkezik Magyarország is, csak imádkozzunk érte. Megérkezik Magyarország is, és velünk együtt fog megérkezni. Felvidékkel, meg Délvidékkel, meg Kárpátaljával, meg Erdéllyel, meg 43 országgal, meg Buenos Aires-szel, meg São Paulo-val, meg Ausztráliával. Megérkezünk majd. Csak sokat kell érte imádkozni, és össze kell fogjunk, hogy együtt tudjuk elmondani, hogy Atyám, vétkeztünk az ég ellen és te ellened. Bocsáss meg nekünk, és fogadj vissza a te házadba, hogy ne csak egy pusztuló nép legyünk, hanem a te választott nemzetet. Hogy egyszer majd felettünk is elmondja az Atya, hogy ez az én fiam, az én fiam, meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Meghalt Magyarország. A régi az igaz, persze, hogy meghalt. Elveszett Magyarország, az annyiszor megálmodott, amire még valamikor büszkék lehettünk. Persze, hogy elveszett. De egyszer majd megérkezik. És átölel az Atya, és elmondja, meghalt, de feltámadott. Elveszett, de megtaláltatott. Amen. Thank you. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy visszavársz bennünket. Köszönjük, hogy a nemzetünket is visszavárod, és benne lehet a gyermekünket, vagy az unokánkat. És köszönjük, hogy bennünket is visszavársz, valahányszor messze megyünk tőled. Köszönjük, hogy haza lehet menni. Hogy el lehet mondani neked, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiad legyek. De fogadj magadhoz mégis kegyelmesen. Köszönjük, hogy vársz bennünket, és hogy annyiszor elibénk jöttél, és annyiszor átöleltél. Köszönjük neked a ragyogó, szép ruhát, amibe felöltöztettél, a te bocsánatodat. Köszönjük a gyűrűt, hogy visszafogadtál. Köszönjük a sarut, hogy boldogan járhatunk az úton, és védelem van a szívünk körül. Köszönjük neked, hogy otthon lehettünk ma este Isten nálad. Imádkozunk a mi szeretteinkért, hogy a tieid legyenek, a tieid maradjanak. Imádkozunk a mi szétszórt nemzetünkért, hogy tudjunk elindulni egyszer mindannyian feléd. Imádkozunk a mi anyaszent egyházunkért, hogy csak ugyan a te választott nemzeted legyünk. Imádkozunk a lelkipásztorok szolgálatáért, gondnokokért, presbiterekért. És imádkozunk minden hajlott hátú öreg testvérünkért, hogy szép öregsége legyen, szeretetben eltöltött. És imádkozunk minden gyermekért, fiatalért, hogy igaz emberek legyenek, akik nálad otthont, erőt és békességet találnak. Hallgass meg a mi könyörgéseinket. Te látod, hogy mennyi minden és mennyi mindenki van a szívünkben. Járj e szívben, Jézusunk. Köszönjük, hogy befogadtál bennünket. Áld meg ezeket az estéket is. És áld meg az otthoni estét is, hogy a te békességeddel tudjuk eltölteni. És taníts bennünket is befogadni egymást. És szeretetben élni. Hallgass meg könyörgésünket. Maradj velünk, édesatyánk. Őrizd meg a mi életünket. Ölelj át minket, mint az tékozló fiú édesapja tette. S tartsd meg a te kegyelmedben, szent fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, Istennek népe. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcáját, tereját, és adjon neked békességet és megtartatást szent fiáért, Jézus Krisztusért. Amen.